Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni hetes cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. Folytatódnak a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután 16 óra után pedig megalakul a Tisza kormány, összeül az országgyűlés és esküt tesznek a miniszterek. Az új kabinetben 16 tárcavezető lesz. Magyar Péter újabb erős politikai üzeneteket küldött. A miniszterelnök este soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől arról, hogy szombat délután 4 órát követően milyen döntéseket hoztak. A kormányfő este a Facebook oldalán tette közzé a vonatkozó dokumentumot. Élő videóban mutatta be a karmelita kolostort a Facebook követőinek, és felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy ne szerepeljen majd közös fotókon az új miniszterekkel. Alkotmányozási folyamatba kezdenek, jelentette be a lendő igazságügyi miniszter. A folyamat társadalmi és szakmai egyeztetés mentén zajlik majd, amelyben prioritást élvez az országgyűlés is, ismertette bizottsági meghallgatásán Görög Márta. Ma 16 órakor lejár a határideje annak, hogy az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is megtehetik ezt, majd a költségeket kiszámlázhatják. A Rosszatom minden a Paks 2 projektet illető kérdése választ tud adni az új magyar vezetésnek, jelentette ki Alekszej Lihacsov. Az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője, a magyar gazdasági és energetikai miniszter jelölt, Kapitány István nyilatkozatára reagált, miszerint szándékában áll felülvizsgálni az erőmű építéséről szóló megállapodás feltételeit. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendeződés áll, Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Befejezte több mint 110 milliárd forintos projektjét az E.ON, 6 új alállomás épült és több meglévő létesítmény is bővült, a beruházások teljes térségek energiaellátását biztosítják, több mint 1800 kilométernyi kis- és középfeszültségű hálózat épült vagy újult meg, és több mint 2800 új vagy korszerűsített transzformátor állt üzembe. Komoly kockázat fenyegeti az európai légi közlekedés, miután áprilisban egyetlen repülőgép üzemanyag előállítására alkalmas olajat szállító tanker sem érkezett Európába a Hormuzi szoroson keresztül. A helyzet miatt egyes légitársaságok már járatokat törölnek, mások pedig jegyáremelésre kényszerülnek. Ha a helyzet hónapokig fennmarad, az akár az európai légi közlekedés volumenének jelentős visszaeséséhez is vezethet, közli az elemzői véleményeket az atv.hu. Donald Trump amerikai elnök holnap és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. A kínai külügyi szóvivő szerint sem a nemzetközi jog, sem az ENSZ nem hatalmazta fel az Egyesült Államokat, hogy az irániak támogatására hivatkozva szankciókat vessenek ki a távol-keleti nagyhatalom három vállalatára. Kuo Chiakun arra reagált, hogy az Egyesült Államok tehát három kínai vállalatot is szankcionált, arra hivatkozva, hogy segítséget nyújtottak iráni katonai tevékenységekhez. Magyar személyiségekről neveztek el 7 utcát a magyarság számarányát tekintve szórványnak számító Nagybányán. Az átnevezések célja a város történelmi és kulturális örökségének megőrzése, a helyi közösség számára fontos személyiségek emlékének ápolása, közölte Papp Zsolt István, az Erdélyi város alpolgármestere. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős az ég, többfelé lehet eső, zápor és zivatar, a szél megélénkült, néhol hevesebb viharok is lehetnek, a csúcshőmérséklet 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai vendégemet, Tajtini Lesó Györgyit, a TÉT Egyesület alelnökét, inkluzív nevelés tanárt, coach és trénert, akivel tulajdonképpen azt a kérdéskört boncolgatjuk tovább, hogy a digitalizáció miként befolyásolja a gyerekek fejlődését, okoz-e problémát, kell-e zéró tolerancia, és egyáltalán a szülőnek mi a teendője egyébként ezzel az egész szálmagával. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük onnan tehát akkor, hogy egy ilyen alapvetésként, hogy kell-e a gyerekeknek a digitalizáció a mai világban, rossz-e, ha rossz, miért rossz?
Kell-e? Tehát, hogy van. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy itt nem az a kérdés, hogy kell-e a digitalizáció, vagy nem kell, hanem az egy tény, hogy van. És körülöttünk van, és benne van a mindennapjainkban. Itt az a kérdés, hogy szerintem inkább hogyan és miként tanítsuk meg a gyerekeknek a helyes eszközhasználatot és a mértékletes eszközhasználatot. És ez a szülőknek, a felnőtteknek, de elsősorban a szülőknek a feladata, hiszen a gyereknevelés is az ő feladatuk, és ugyanúgy, ahogy megtanítjuk már óvodáskorban a kés és villa használatát, hiszen senki nem úgy születik, hogy késsel villával tud enni, ezt megtanítjuk nekik, mert mi is tudunk késsel villával enni. Viszont a digitális eszközhasználatot is ugyanígy meg kellene nekik tanítani, de ahhoz a szülőnek is, és a felnőtteknek is tudatosan kellene tudni használni a digitális eszközöket.
Itt felmerül még egy kérdés, hogy megtanítani nekik a digitális eszköz használatát, de hogy ez ugye hány éves kortól érdemes, vagy szükséges, vagy mikortól lehet?
Hát ugye erre nagyon, nagyon megoszlanak a szakmai vélemények, hogy hány éves kortól is adjunk eszközt, digitális eszközt a gyerekek kezébe. Én azt gondolom, hogy igazából 6 éves kor alatt teljesen irreleváns a digitális eszköz használat, mert semmi olyan pluszt nem tud adni, amit máshogyan ne tudna egy 3-4 éves gyerek megszerezni. Főleg úgy, hogy a világról való ismeretgyűjtése az teljesen más csatornákon keresztül is meg tud történni. Tehát, hogy most mondok egy példát, a minap sétáltunk a plázában, babakocsiban ült egy 2,5 éves körüli gyerkőc, és a kezében ott volt a telefon. Csendben volt. Nézegette, simogatta, bögdöste, tehát, hogy volt vele, és közben ott az zenélt, zúgott, ment, mozgott a figura, viszont ez a 2,5 éves gyerkőc ugyanígy le tudta volna magát kötni, akkor is, hogyha egy szőrös kis unikornisos plüss figurát kap, hiszen a tapintással, a formájával, tehát, hogy neki az is új élmény. Tehát, hogy teljesen fölösleges volt, azt gondolom, a kezébe adni a telefont. Tehát, hogy az már egy túlingerlés, hogyha nem megfelelő eszközökkel találkozik a gyerek.
És akkor ő a fejlődésében tulajdonképpen bizonyos fejlődési utakat ezzel ki is zár, tehát hogyha ő nem tudja mondjuk a tapintás útján megtapasztalni a dolgokat, hanem kap egy ilyen kütyüt, akkor nyilván sérül ez a vonal, ez az útvonal.
Igen, abszolút, abszolút. Tehát, hogy ugye évezredeken keresztül alakult ki az a fajta fejlődési ütem, és az a fajta fejlődési folyamat, amit ugye a gyógypedagógus kollégák folyamatosan hangsúlyoznak, hogy az érzékszerveket kell minél inkább kihasználni a világ megismerésére. Az ízlelés, hát nem véletlenül vesz mindent a szájába a baba, és fog meg, és tapint meg. Tehát, hogy ezek azok, amikre neki szüksége van. És ugye nem egyszer látjuk, hogy a tévétávirányítót, a mobiltelefont nem rendeltetésszerűen használja, hanem ugyanúgy a szájába veszi. És
akár a gombok is kiesnek.
És a gombok is kiesnek, mert szétrágja, mert tiszta nyál lesz, mert egyébe, mert hogy ő így ismeri meg a világot. Tehát akkor azt is mondhatjuk, hogy nem rendeltetésszerű. Tehát ő pontosabban, ő úgy használja azt az eszközt, ahogy neki életkorának megfelelően kell. Szájába veszi, letapogatja, körbenézi, eldobja, megnézi, hogy mekkorát csörren, amikor szana széttörik, és akkor ugye a szülő föl van háborodva, vagy tönkretette. Nem tette tönkre, ő így ismeri meg Az, hogy nem a megfelelő eszközzel ismeri meg a világot, az megint itt a mi felelősségünk, hogy mit adunk neki a kezébe.
Szakemberként mit lát, hogy a szülők már szinte tudatosan arra használják az eszközöket, hogyha jól értettem az előbbi példát is, ugye, hogy lekössék a gyereket, csak minél tovább, minél nagyobb csendben legyen.
Igen, nagyon sokszor erre van használva. Tehát, hogy mint ahogy volt a 80-as években a tévé, 80-90-es években a tévé volt ilyen villanypásztor. Tehát, hogy így csendben van a gyerek. És most a tévé, nagyon sok családban például nincs tévé, mert azt mondják, hogy fú, nem kell tévé. De ugyanakkor 0-24-ben van okostelefon használat. És a gyerekeknél ez, akárhogy is nézzük, tud okozni belső konfliktust. Tehát, hogy akkor most mennyit használhatom, hogy használhatom. És a szülőknél pedig igen, ez a könnyebb megoldás. Tehát, hogy ha nagyon sarkítani akarok, akkor kicsit olyan, mint a múlt század elején a pálinkás kenyér. Tehát most már az embernek a haja égnek állna, hogyha valaki pálinkás kenyeret adna a gyereknek, azért, hogy csendben legyen, vagy mágtejet. Ez semmiben sem különbözik, csak ez egy másfajta eszköz arra, hogy csendben legyen a gyerek. És úgy, hogy közben nem mérlegelem azt, hogy milyen káros hatásai vannak.
Ezt akartam éppen mondani, hogy ugye is másféle problémákat okoz.
Abszolút.
Mit tapasztal? Hogy miket? Mivel keresik meg, akár szülők, akár pedagógusok? Hogyan változik meg a gyerek?
Amit tapasztalunk és amit látunk, és ezt egyébként kutatások is már most egyre többször alátámasztják, hogy sokkal kevesebbet beszélgetnek azok a gyerekek, tehát minél magasabb a képernyő előtt töltött idő, annál kevesebb a szülővel való kommunikáció. És akárhogy is csűrjük-csavarjuk, a gyerekek kapcsolatokra vannak összerakva. Tehát, hogy ők a környezettel, a felnőttekkel, a tárgyakkal való kapcsolódásból gyűjtik a tapasztalatokat és az élményeket. És hogyha a digitális eszköz használattal ez a szülővel való kommunikáció, szóbeli kommunikáció, nonverbális kommunikáció lecsökken, akkor ebből tud egyfajta hiány kialakulni. És hogy mivel keresnek meg, tehát hogy nagyon sokszor találkozunk azzal a problémával, hogy magatartási nehézségek vannak az iskolában például, és ez legfőképp az iskolába lépéskor derül ki, tehát ezért mondtam ezt az 5-6 éves kort, hogy ott már tud ilyen problémát okozni. Ugyanis, ha én ahhoz vagyok szokva, hogy nézek egy képernyőn színes, szagos, szélesvásznú, 6 másodpercenként, sőt, 3 másodpercenként változó képet, akkor, hogyha kiáll a tanítónéni, és 45 percen keresztül beszél, akkor nem tud olyan színes, szagos, szélesvásznú lenni, mint egy Robloxos videó például, vagy egy TikTok videó. És az uncsi. És ha unatkozok, akkor minél okosabb egy gyerek, annál rafináltabb módon tudja magát lekötni és szórakoztatni, akár az osztálytársait is bevonva, és akkor mindjárt ott vagyunk, hogy a gyerek problémás. Mert hogy a magatartásával gond van. És lehet, hogy egyébként csak elvonási tünetei vannak.
Tehát akkor ez függőséget okoz szó szerint?
Abszolút. Abszolút tud függőséget okozni. Tehát, hogy egy túlingerlés jön létre a képernyő használatkor.
Tehát annyira hozzászokik az agyuk ahhoz, igen, hogy ők látják ezt a folyamatos impulzív hatást,
igen,
hogy erre vágyik.
Így van. Így van. Tehát ugye itt szokták emlegetni, mint dopamin függőség, és erre is vannak kutatások, hogy ugyanolyan dopamin löketet tud adni ez a játék élmény, mint hogyha bármilyen szerhasználat történik, és bizony tud függőséget okozni. És ugye most itt ugye volt ez a szabályozás, hogy az iskolában nem lehetett a telefont, tehát hogy le kellett adni. Nagyon sok pedagógus kollega pont ezt fogalmazta meg, hogy rendesen elvonási tüneteket láttak a gyerekeken, hogy nem tudja megnézni. Tehát, hogy az, amikor, tehát, hogy az már egyfajta függőség, amikor van egy 45 perces óra, nem tudom elővenni a telefont, de már alig várom, hogy kicsöngessenek, mert abban a pillanatban elő tudom venni, és már tudom nézni a csetet, hogy írt-e valaki, jött-e valami üzenet, dobott-e föl valami, mint az a youtuber, akit én bekövettem. Mi ez, ha nem függőség?
Akkor itt adódik az a kérdés is, hogyan tudunk nekik segíteni? Hogy mondjuk erről a szerről, magáról az eszközről, ők, hát hogy is mondjam, kicsit le tudjanak válni. Uh-huh. Nyilván a nulla, az, uh-huh. hogy elveszem, az akkor nem működhet, uh-huh. mert az abszolút ellenállást eredményezhet. Akkor hogyan tudjuk ezt csökkenteni?
Szerintem egy nagyon nem tetsző dolgot fogok mondani, mintaadással. Tehát, hogyha azt látja a gyerek, hogy anyának, apának 0-24 ott van a kezébe a telefon, és folyamatosan pörgeti és használja, akkor mintakövetéses tanulással hogy fogom én neki megmagyarázni, hogy de te egyébként ne csináld? Tehát én ehetem a mákos tésztát, mert én nagyon szeretem, de neked nem fogok adni mákos tésztát, mert sok benne a szénhidrát. Tehát, hogy...
Bort iszom és vizet prédikálok.
Bort iszok és vizet prédikálok. Tehát, hogy igen, itt tehát, hogy az, amikor együtt vagyok a gyerekkel, játszótéren, tolom a babakocsit, vagy játszunk közös tevékenység, és akkor is ott van anyának a kezébe a telefon, és pörgeti. Sőt, a számomra, ami a legdöbbenetesebb tapasztalás volt, hogy szoptatás közben. Tehát, hogy amikor, és itt megint a kapcsolódás, arra kellene koncentrálnom, a gyerekre kellene figyelnem, az ő reakcióira, az ő kérdéseire, és helyette a kezemben van a telefon, és arra figyelek, és legfeljebb csak a hang alapján kommunikálok a gyerekkel, azzal elveszem tőle az arcomat, elveszem tőle a mimikámat, mert az arcom a telefon felé irányul. És ez egy fajta minta, hogy akkor ez egy teljesen természetes dolog. Ez ugyanolyan, mint amikor megkérdezik, hogy kell olvasó gyereket nevelni. Hát úgy, hogy olvas a szülő is. Tehát úgy nem lehet bort inni és vizet prédikálni. Hát illetve lehet, csak nem biztos, hogy eredményes. És igen, itt jön a nehézség és a függőségek, hogy vajon van-e otthon a családban olyan digitális detox idő? Tehát milyen szokások vannak otthon, és ezt érdemes tudatosan végig gondolni a szülőknek, hogy nálunk otthon van-e valamilyen szabály, akár kimondott, akár kimondatlan, a digitális eszköz használatra. Mert vannak olyan családok, ahol az a szokás, hogy hazamegyünk, és mindenki kiteszi a telefonját a komódra, és az ott van. És legfeljebb akkor veszem föl, hogyha csörög a telefon. Vannak olyan családok, ahol például időpont van meghatározva. Tehát, hogy mondjuk este 7 órakor mindenki leteszi a telefont, anya is, apa is, nem csak a gyerek, meg a kamasz, mindenki leteszi 7 órakor a telefont, és este 7 órától másnap reggelig nincsen eszközhasználat.
Alternatív megoldásokat lehet erre alkalmazni? Tehát alternatív programokat akár, amit bevezetünk ahelyett, hogy mondjuk a telefon ott lenne, egy a digitális detox, de hogy mondjuk lekötni az ő figyelmét, együtt lenni vele, kapcsolódni a gyerekkel, ez elegendő lehet neki ahhoz, hogy ne is forduljon az eszköz felé abban az időben, hogy ne hiányozzon neki?
Abszolút. Hát ugye a függőségek is így működnek, tehát hogyha valaki, ugye nem egyszer látjuk, hogy valaki leszokik a dohányzásról, és helyette elkezd drágózni, vagy szotyizni, vagy enni, mert hogy kell az az orális inger. Tehát, hogy azt nem lehet, illetve hát lehet vele próbálkozni, csak nem szokott eredményes lenni, hogy elveszem a szenvedélytárgyát, és nem adok helyette semmit. Tehát, hogy ez alapvetően a szenvedélybeteg kezelésnél is, illetve terápiában is, ez egy bevált és használt módszer, hogy csak úgy vehetek el valamit, ha adok helyette valamit. És az, hogy mit adok helyette, azt érdemes úgy megválasztani, hogy az pozitív hatású legyen, az ne olyan káros legyen, mint az, amit elveszek. És igen, valóban, és itt most nem csak a telefon és a kütyű, hanem a gépezésnél is, mert hogy, és ez általában a fiúknál nagyon jellemző, már kiskamaszkorban, hogy folyamatosan a gép előtt ülnek és játszanak. És különböző videójátékokat játszanak. Én abszolút nem vagyok technofób, és én azt gondolom, hogy van az az életkor, amikor ez már jó tud lenni mértékkel, hiszen ha végig gondoljuk, akkor nagyon sok videójáték, nagyon sokféle képességet fejleszt, amire egy kiskamasznak, vagy egy kamasznak már szüksége van. Egy 5-6 évesnek nincs. Tehát neki másra van szüksége, viszont egy kiskamasznak már lehet arra szüksége, hogy a figyelem koncentrációját, a reflexeit, a probléma megoldó gondolkodását, tehát hogy az absztraháló képességét fejlesszük, és nagyon sok videójáték ezt tudja adni. De megint csak ott van, hogy mértékkel. És akkor kezdődik a probléma, hogyha csak az az egyetlen egy eszköz és mód van arra, hogy a gyereknek sikerélménye legyen. Mert hogyha nekem sikerélményt ad az, hogy én most mondjuk a Minecraftba összerakok valamit és megcsinálom, és egyébként az életem egyéb más területein sehol nincsen sikerélményem, mert az iskolába állandóan a beírásokat kapom, mert anyáék állandóan veszekednek, nem járunk sehova, nem csinálunk semmit, nincsenek hobbiaink, nincsenek közös családi tevékenységek, amiben jól tudjuk magunkat érezni, és az egyetlen egy öröm és sikerforrás a Minecraft, akkor azt fogja csinálni. És lehet, hogy furán hangzik, de jogos lesz a felháborodása, és erős lesz az ellenállása, ha még ezt az egyetlen egy pozitív élményt és sikerélményt adó dolgot is el akarják venni tőle. Hát persze, hogy föl lesz háborodva, és persze, hogy ki lesz akadva, és persze, hogy küzdhetünk vele, és harcolhatunk vele, mert foggal körömmel fog ragaszkodni hozzá. Nem azt fogja mondani a gyerek, hogy de én ezt a sikerélményt akarom, és nekem erre szükségem. Nem. Azt fogja mondani, hogy én ezt a játékot szeretem, és én ezt akarom játszani. Tehát, hogy nem biztos, hogy még megvan arra a szókincse és a szókészlete és az érzelmi érettsége, hogy ő ezt így kerekegészként lássa, de nekünk szülőként fel kellene tudni ismerni azt, hogy miért is ragaszkodik ő ennyire ehhez, és mit ad neki, amit máshonnan nem kap meg. És ugye itt jön az, hogy ha elveszem tőle, elvehetem, de akkor, vagy csökkenthetem, viszont akkor keressünk valami olyat, amiben ugyanúgy meg tudja élni a sikerélményt, és ugyanúgy jól tudja érezni magát, és kompetensnek tudja érezni magát.
Mikor teszünk jót akkor magunkkal és a gyerekkel?
Hát azt gondolom, hogy tehát én mondjuk abban hiszek, és én azt tartom jónak, hogyha 6 éves kor alatt egyáltalán nincsen, hiszen nincs rá szüksége. Tehát, hogy azt az információ éhséget, amit kielégítene egy digitális eszköz, azt meg tudja adni a szülő, vagy ha nem tud válaszolni a kérdést, akkor nézzen utána a szülő, és úgy adja meg a választ, és sokkal értékesebb lesz a gyerek számára. És 6 éves kor után szépen lassan, fokozatosan lehet bevezetni. Először magát a digitális eszközt, majd az internethez való hozzáférést, azt már majd ilyen 10-12 éves kor körül teljesen elég elkezdeni, de ugye ezek ilyen nagyon, nagyon rugalmasan kezelendő, tehát nem lehet azt mondani, hogy na betöltötted a 6-ot, akkor innentől kezdve már lehet, mert hogy én azt gondolom, hogy mindenképpen a mértékletesség, a szülői mintaadás az, ami nagyon fontos, és az, hogy próbáljuk azt is egy olyan eszközként tekinteni, mint a kést meg a villát. Hiszen, ha belegondolunk, ugye most már annyira nem, de jó pár évvel ezelőtt még minden férfi zsebébe, táskájába ott volt a bicska. Ez egy alaptartozéka volt a férfiaknak, de egy felnőtt férfinak. De egy 4 éves kisfiúnak még semmi szüksége nem volt bicskára, és nem is adjuk nekik oda. Tehát, hogy érdemes úgy gondolni szerintem a digitális eszközökre, mint hogyha az egy kis bicska lenne, hogy vajon mikor merem neki biztonsággal odaadni. Mert a bicskával megvághatja magát, megszúrhatja magát, megsértheti magát, és azt látom. És akkor pánikba tudok esni, hogy jó, elvágta a kezét, az ujját, egyebek. Viszont a digitális eszközök ugyanilyen veszélyesek, mint egy kis bicska, csak éppen olyan sérüléseket okoznak, és tudnak okozni kisgyerekeknél, amit nem látok. És nagyon sok szülő felnőtt úgy gondolja, hogy ha nem látom, akkor nincs is. Pedig van.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tajti Nélesó Györgyivel, a TÉT Egyesület alelnökével, inkluzív nevelés tanárral, coachal, trénerrel beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái. Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Vessenek véget minden erőszaknak a Száhel-övezetben, a Szent Atya felhívása. A rászorulók segítése inkább az igazságosság kérdése, mint a jótékonyságé. Leó pápa beszéde. A Szent Atya az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Jézus szeretete az, amely felébreszti bennünk az igazi szeretetet, amely örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli, amely önmagát adja anélkül, hogy cserébe kérne valamit. Tanított a vasárnap délben Leó pápa a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott katekézisében. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakából üdvözölte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 25 ezer hívőt. Húsvét 6. vasárnapjának evangéliumi szakaszához fűzve gondolatait, arra buzdított, hogy adjunk hálát a vigasztaló Szentlélek ajándékáért, aki olyan szövetségesünk, aki soha nem hagy bennünket cserben. Az evangéliumban ma azokat a szavakat hallottuk, amelyeket Jézus az utolsó vacsorán intézt tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élő jelévé változtatja, Krisztus ezt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
Kezdte beszélét a pápa. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, nevezetesen attól a gondolattól, hogy csak akkor részesülünk szeretetében, ha megtartjuk parancsolatait. Ebben az esetben ugyanis a mi igazságosságunk lenne Isten szeretetének előfeltétele. Azonban éppen ellenkezőleg, Isten szeretete a mi igazságosságunk alapja, mutatott rá a Szent Atya. Valójában csak akkor tartjuk meg a parancsolatokat, Isten akaratának megfelelően, ha felismerjük irántunk érzett szeretetét, ahogyan azt Krisztus kinyilatkoztatja a világnak. Jézus szavai tehát kapcsolatba lépésre hívnak meg, nem pedig egyfajta zsarolást vagy kételyes felfüggesztést fejeznek ki. Ezért parancsolja nekünk az Úr, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket, utalta a pápa János evangéliumának szavaira. Jézus szeretete az, ami felébreszti bennünk a szeretetet, és maga Krisztus az igazi szeretet mértéke, az örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli szeretet kritériuma. Azé a szereteté, amely nem ismeri sem azt, hogy de, sem azt, hogy talán, amely önmagát adja anélkül, hogy birtokolni akarna, amely életet ad anélkül, hogy cserébe bármit is kérne. Mivel Isten szeret minket elsőként, mi is képesek vagyunk a szeretetre, és amikor igazán szeretjük Istent, akkor igazán szeretjük egymást is, állapította meg Leó pápa, az élettel összehasonlítva a szeretetet. Csak az élhet, aki megkapta az élet ajándékát, és csak azt tud szeretni, akit már szerettek. Az Úr parancsolatai ezért olyan életrendet jelentenek, amely meggyógyít a hamis szeretetektől, olyan lelki életmód, amely az üdvösséghez vezető út, fejtette ki katekézésében a Szent Atya. Az Úr éppen azért, mert szeret bennünket, nem hagy minket magunkra az élet megpróbáltatásaiban. Megígéri nekünk a paraklétoszt, a vigasztalót,
ci promette il paraclito,
vagyis a védelmezőt, az igazság lelkét. Ez egy olyan ajándék, amelyet a világ nem kaphat meg, amíg ragaszkodik ahhoz a gonoszsághoz, amely elnyomja a szegényeket, kirekeszti a gyengéket, megöli az ártatlanokat. Aki azonban megfelel Jézus minden iránti szeretetének, a Szentlélekben olyan szövetséges lel, aki soha nem hagy cserben. Ti ismeritek őt, mondja Jézus, mert veletek marad, és bennetek lesz. Jézus azáltal, hogy igazi és örök szeretetet kínál fel nekünk, megosztja velünk a szeretett fiú önazonosságát. Én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Idézte az evangéliumi szakasz szavait Leó pápa. Ez a magával ragadó életközösség megcáfolja a vádlót, a rágalmazót, vagyis a paraklétosz ellenségét, a mi védelmezőnkkel szemben álló szellemet. Miközben a Szentlélek az igazság ereje, ez a vádló a hazugság atya, aki az embert Isten ellen, az embereket pedig egymás ellen akarja fordítani. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit Jézus tesz, amikor megment minket a gonosztól, és testvérek népeként egyesít bennünket az egyházban, mondta Leó pápa, majd beszéde végén arra buzdított, hogy hálával telve a Szentlélek ajándékáért, bízzuk magunkat Szűz Mária, az isteni szeretet anyja közben járására.
Regina Celi Letare, Alleluia!
Vessenek véget minden erőszaknak a száj lövezetben, a pápa felhívása. A Regina Celi elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenek előtt a száj lövezet békéért emelte fel hangját,
della regione del Sahel,
majd megemlékezett a kopt katolikus barátság napjáról, és köszöntötte az édesanyákat. Leó pápa aggodalommal értesült az erőszakos cselekmények növekedéséről a Száhél-övezetben, különösen Csádban és Maliban, amelyeket a közelmúltban terrortámadások sújtottak. A Szentatya imádkozik az áldozatokért és együttérzéséről biztosította a szenvedőket. Annak a reményének adott hangot, hogy véget vetnek az erőszak minden fajtájának, és arra bátorított, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a szeretett vidék békéje és fejlődése érdekében. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy minden év május 10-én ünnepeljük a kopt katolikus barátság napját. A pápa testvéri üdvözletét küldte II. Tavadrosznak, a kopt ortodox egyház pápájának, és imáiról biztosította az egész szeretett kopt egyházat. Kifejezte azt a reményét, hogy barátságuk útja elvezeti a két egyházat a tökéletes egységhez Krisztusban, aki barátainak nevezte tanítványait. A Szentatya köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat, közöttük a Jézus Szent Szíve díszőrség oroszországi csoportjait, valamint a Mária Rádió családjainak önkénteseit.
E volontari per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria.
Továbbá a mellrák megelőzésé tevékenykedő itáliai önkéntes szervezetet. Leó pápa ezután spanyolul köszönte meg a Kanári-szigetek lakóinak jellegzetes vendégszeretetét, azt, hogy befogadták a Hondius nevű óceánjáró hajót a hantavírussal fertőzött betegekkel. A pápa örömmel utalt rá, hogy június 6-a és 12-e között esedékes spanyolországi apostoli látogatása alkalmából felkeresi a Kanári-szigeteket is, és találkozik majd lakóival. Végül Leó pápa köszöntött minden édesanyát anyák napja alkalmából, amelyet Olaszországban május 2. vasárnapján ünnepelnek. Jézus és a mi anyánk Mária közbenjárására szeretettel és hálával imádkozunk minden édesanyáért, különösen azokért, akik nehezebb körülmények között élnek, hangzott a pápa buzdítása, majd köszönetét kifejezve áldását adta az édesanyákra, és szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren összegyűlt hívektől. A rászorulók megsegítése inkább igazságossá kérdése, mint jótékonysági. Leó pápa beszéde. Május 9-én szombaton délelőtt Leó pápa első alkalommal fogadta a II. János Pál alapítvány a Száhel övezetért igazgató tanácsának tagjait, és arra buzdította őket, hogy 40 évvel az alapítás után újítsák meg küldetésüket, és a szinodalitás szellemiségével működjenek együtt a római kúriával, folytatva munkájukat, amelynek célja a Száhel-övezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartása és előmozdítása az átfogó emberi fejlődés projektjei révén. Az alapítvány Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben a szubszaharai afrikai népek támogatására azzal a céllal, hogy elősegítse átfogó fejlődésüket világunkban, amelyet olyan összetett kihívások sújtanak, mint a háborúk, az egyenlőtlenségek, a politikai, gazdasági és éghajlati válságok. Leó pápa első alkalommal fogadta a szervezet igazgató tanácsát, amely februárban Dakarban ülésedett, hogy elfogadja az új alapszabályt, megválaszza az új elnököt, és kijelölje az igazgató tanács új tagjait. Béke veletek! Ez az ősi köszöntés, amelyet ma is számos kultúrában használnak, teljes erejét húsvét estéjén nyerte el a feltámadott Jézus ajkain. A béke az örökké valóság lélegzete. Idézett beszéde elején a pápa a béke 59. világnapjára írt üzenetéből, emlékeztetve Szent Ágoston tanítására. A hippói egyházatja arra buzította a keresztényeket, hogy kössenek felbonthatatlan barátságot a békével, őrizzék azt meg a lelkük mélyén, hogy ragyogó melegét mindenfelé sugározhassák. Leó pápa mindenek előtt köszönetét fejezte ki Hassa Florent Coné Mali püspöknek, aki lelkesedéssel végezte a Ferenc pápa által rábízott pápai delegátus feladatát, szinodális módon együttműködve a többi igazgatóval, valamint a római kúriával, többek között az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumával, az államtitkársággal és a gazdasági titkársággal, annak érdekében, hogy közösen kísérik az alapítvány egy új kezdet felé. 40 éve tart a működés után az alapítvány egy olyan fordulóponthoz érkezett, amelyet a nemzetközi szintű, több dimenziós gazdasági válságokhoz kapcsolódó külső kihívások is jellemeznek. Ebben az összefüggésben elengedhetetlenné vált az alapítvány megújítása összhangban a Szentszék hatályban lévő jogszabályaival. A pápa utalt rá, hogy a februárban Szenegál fővárosában, Dakarban megtartott igazgató tanácsi ülésen elfogadták az új alapszabályt, megválasztották az új elnököt és kijelölték az igazgató tanács új tagjait. Ezzel az új alapokmányával a II. János Pál alapítvány a Száhel-övezetért új arculatot ölt, miközben továbbra is hű maradt küldetéséhez, és hatékony jelként szolgál az egyház nyugat-afrikai fiai és lányai iránti szeretetének szent alapítója, II. János Pál pápa által 1980-ban Burkina Faso fővárosában, Ouagadougouban elhangzott ünnepélyes felhívása szellemében, mondta beszédében Leó pápa. Felsorolta mai világunk összetett kihívásait, mint a geopolitikai feszültségek, az egyenlőtlenségek, a háborúk, a bizonytalanság, a terrorizmus, valamint a politikai és gazdasági instabilitással kapcsolatos problémák, tovább az éghajlati válságok, amelyek egyik következménye többek között a migráció. Ezért ma különösen fontos az alapítvány küldetése, amely hozzájárul Isten művéhez, a közös otthon védelméhez. A rászorulók megsegítése inkább az igazságosság kérdése, mint jótékonysági, fejtette ki a pápa, majd üdvözölte egyhangú döntésüket, miszerint a II. János Pál alapítványt a Száhel-övezetért megőrzi pápai alapítványként, szent alapítója kívánsága szerint és új alapokmányának fényében. Mint az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumának jogi személyisége, Leó pápa arra buzította őket, hogy a szubszidiaritás szellemiségében a dikasztériummal és a szentszék egyéb intézményeivel való szinodális együttműködésük járuljon hozzá a szájölövezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartásához és előmozdításához az átfogó ember és fejlődés projektjei által. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az alapítvány új útja ismeretlen kihívások elé állítja majd őket. Végül Leó pápa mindnyájukat a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára és Szent II. János pápa közben járására bízta, majd szívből jövő áldását adva búcsúzott az alapítvány igazgató tanácsának tagjaitól. Leó pápa az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Sok fiatal hősként tekint rátok, legyetek az értékek tanúi is, buzdította Leó pápa szombat délelőtt az olasz labdarúgó bajnok Internacionale csapatát. Milánó kék-fekete metes csapata immár 21. alkalommal szerezte meg a bajnoki címet, akiknek 70 fős vezetői küldöttségéhez és magukhoz a játékosokhoz szólva azt kérte tőlük, hogy a sport révén olyan üzenetet adjanak át, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából. A Szent Atya szombaton reggel a konzisztórium teremben találkozott az Inter vezetőivel és játékosaival, akik május első vasárnapján a Parma elleni győzelemmel megszerezték az olasz bajnoki címet. Olaszországban a labdarúgás a legnépszerűbb és leginkább követett sport, így a játékosok a médiumok segítségével nagy hatást gyakorolnak főként a fiatalokra. Gratulálok az egész csapatnak, a vezetőknek, az edzőknek, a számos szurkolónak és támogatónak az elért eredményeikhez, szólt elismeréssel Leó pápa. Ez kétségtelenül nagy öröm pillanat a számotokra, és örülök, hogy részese lehetek ennek. Ezt a nagy célt, a bajnoki cím megnyerését nagy elkötelezettségnek, csapatmunkának, fegyelemnek és kitartásnak köszönhetően sikerült elérnetek, amelyet izgalmas és kihívásokkal teli időkben is megőriztetek, csüggedés és feladás nélkül. Ezért miközben gratulálok nektek, arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át a tapasztalataitokat, hogy most a sikernek a pillanataiban olyan üzenetet közvetíthessetek, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából.
Un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani.
Sokan közülük manapság hősöknek, példaképeknek tekintenek benneteket, és ez olyan felelősséget ró rátok, amely túlmutat a teljesítményen, és megköveteli tőletek, hogy sportolóként tanúságot tegyetek az értékekről. Szent II. János Pál mintegy 35 évvel ezelőtt beszélt erről az Inter klubjának, amikor a képviselőivel találkozott, ugyancsak a bajnokság megnyerése után. Miután felidézte a klub jelentő szerepét az olasz futball történetében, a játékosokhoz és a vezetőkhöz fordulva hozzáfűzte. Győződjetek meg róla, hogy sokan felismerik rajtatok és magatartásotokon a hitelességet és a rendíthetetlen fedhetetlenséget.
Autenticità e rettitudine a tutta prova.
Ezeket a szavakat szeretném megismételni, miközben megújítom gratulációimat. Szívből megáldalak benneteket és családjaitokat, és minden jót kívánok nektek, zárta rövid beszédét a Szent Atya. A kihallgatáson Giuseppe Marotta, az Inter elnöke, a Vatikáni Rádió olasz szerkesztőségének adott interjújában szólt a Leó pápával történt találkozójukról. Rendkívüli volt a kihallgatás egy nagyon is célzott beszéddel, amely kéréssel fordult a labdarúgóinkhoz, akik kétségtelenül népszerű személyiségek, de egyben inspiráció forrása is sokak számára. A sport egy eszköz arra, hogy megpróbáljuk felszámolni a feszültségeket, amelyek kisebb-nagyobb szinten mindenkiben léteznek. A sportoló, a menedzser, a játékos, az edző szerepe pontosan az, hogy megpróbálja biztosítani, hogy mindig béke uralkodjon a pályán, és hogy mindenek előtt képviseljék a sport értékeit, amelyek az emberségünk és a kereszténységünk értékei is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik egyben önöttől a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
A hajnal szerelmese. Azt szeretem, aki nevet, akinek rózsaszín az arca, aki örül, aki kacag, aki dalolva megy a harcra. Enyém az áprilisi szellő, a feslő bimbót szeretem, a hasadót, a harmatosat, a hajnal a szerelmesem. Az én emberem a gyerek, a nagyszemű nevető gyermek, akiben szűz, minden csírák, ezer erők, rügyezve kelnek. Az én emberem, aki föl kell, az induló, az ébredő, akinek győzelem az álma, akiben dalol a jövő. Szeretem azt, aki akar, aki remény, aki ígéret. Az enyém a vér és a tűz, a fakadó fiatal élet. Az ébredő napot imádom, megyek a virradat elé, az én lelkem a tüzek lelke, az én dalom a hajnalé.
Sík Sándor a Hajnal szerelmese című versét Sinkovics Imre mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár 1889-ben született Budapesten. Fiatal korától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket is. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől a rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 47-től lett rendjének magyarországi tartományfőnöke. Sík Sándor 1963-ban hunyt el Budapesten a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
A nap imája.
Jöjjön el szereteted királysága. Jézus Krisztus, isteni megváltónk, egyesítsd szíved szeretetében a földkerekség összes népeit. Add nekünk azt a békét, melyet a világ nem adhat. Némítsd el szíved szeretetével az ágyuk hangját. Csitítsd le békéd olajával a háborgó tengert, melyen az emberiség e vihartelt időkben árnyékolódik. Vonj minnyájunkat szentséges szívedhez, a béke, az egység és a szeretet forrásához. Jöjjön el szeretetet királysága minden kegyelmével és áldásával. Add, hogy félretéve mindent, ami egymástól elválaszt, szeretésed, s az örök javak utáni vágyódásban egyesüljünk, és már itt a földön, mint testvérek. Mint titokzatos tested tagjai, békében éljünk atyád dicsőségére, ki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökké. Ámen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.